Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin extra.
Halas Rádió a bizalom hangján szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a 153 lélekmód magazin mai adásában. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partneremre már régóta fáj a fogam. Körülbelül fél éve készülök elcsépni Ádám Grétit, aki egy évet töltött Japánban, most 11B osztályos tanuló, köszöntelek szeretettel.
Én is köszönöm.
Gréti a Szilárd Járon gimnázium tanulója, és ezekről a csodálatos élményekről két részes beszámolót tartott a diákoknak, sushi kóstolóval egybekötve, nagy sikert aratott, tele teremmel mentek az előadások. Adás előtt beszéltél nekünk japánul, sőt most meg is hallgathatják a hallgatók.
Kokonikuru koto o tanoshimi ni shite mashita.
Mit mondtál most nekünk?
Az, hogy nagyon izgultam amiatt, hogy idejövök, és nagyon vártam már ezt az adást.
Meséld el, hogy mi a furcsa a magyar beszéd, illetve a japán nyelv között.
A japánok sokkal másképp, máshol képzik a szájukban a hangokat, ezáltal valamennyire számomra végül is olyan aranyosabbak, olyan vékonyabb a hangjuk, és azért is lesznek olyan kis aranyosak is. Például mondjuk az R betűt, mi amikor mondjuk az R-et, akkor az olyan ütősebb. Viszont ők nem érintik meg a szájpadlásukat, amikor az R-t mondják. Tehát az R-rük az az L és az R között van valahol ilyen R. Az N az olyan Én is nagyon sokszor összekevertem az M-et és az N-et, és ezen is voltak rengeteg sok felakadásom.
Milyen szinten beszéled a japán nyelvet egy év után?
Ó, hát középfok. Rendesen tudok beszélgetni, a mindennapi beszédjüket megértem. Ami nehezebb, és kis fönnakadást okoz az a kanjik, ugyanúgy, mint ugye a kínaiban is. Nagyon sok írásjel van, és ez az, ami nehéz benne.
Azt nem árultam el, hogy a Szilárd Járon gimnázium tanulója vagy, nagyon büszkék vagyunk rád. Meséld el nekünk, Gréti, hogy mi indított arra. Azért kevés ember ne fordul meg a fejébe, hogy op, kimegyek egy évre Japánba.
Igen, ez egy érdekes sztori. Kisebb korom óta volt szó róla, hogy jó lenne így cserediákként kimenni külföldre tanulni. Úgy kezdődött az egész, hogy az EFS nevű ilyen cserediák program szervezet eljöttek hozzánk a Sziládiba, és tartottak egy erőadást az ő programjaikról, hogy mit ajánlanak, és hát így ismerkedtem meg velük, és úgy gondoltam, hogy wow, az tényleg tök jó lenne. Hazavittem az ötletet, és azt mondtuk rá, hogy hát akkor jó, akkor megpróbáljuk. És hát lett belőle egy utazás.
Hányadikos voltál?
Kilencedikes.
És akkor tulajdonképpen a kilencediket befejezted?
Tizediknek a felénél mentem el, fél év után. Kilencedik után volt ez az előadás, és tizedik felénél mentem el.
És akkor évet is ismételtél, gondolom, hiszen az be kellett pótolni. Én le vagyok nyűgöző, mert amikor visszajöttél, én emlékszem, ahogy üdvözled a társaidat, tanáraidat, mintha egy japán hölgyet látnék. Annyira megszoktad ott ezt a tiszteletet, sugárzó köszönést, mosolyt, vagy egyébként is van benned valami japán?
Legjobb erre azt mondani, hogy hát persze, hogy van bennem valami japán, viszont természetesen azóta ott annyira az ember belevésik, az egész kultúra olyan erős, és olyan szilárd rábakon áll, hogy úgy fogalmazzam, hogy belevésődik az emberbe a hajlongás, a tiszteletadás, ez úgy megmarad.
Szereted ezt? Jó érzés volt nagyon, ezt látni?
Igen, nagyon jó érzés volt. Először természetesen fura, mint ahogy mindenkinek itt a környezetünkben európaiként, nekünk ez először nagyon furcsa, de úgy beleszoktam. Voltak szituációim, amik elég viccesek és érdekesen jöttek ki. A japánoknál úgy van az iskolában, hogy ők saját maguk takarítják ki 6. óra körültől a termüket és a folyosót, saját maguk takarítanak. És akkor éppen söprögetnem kellett, mikor az egyik osztálytársam fiú nekem jött hátulról is meglökött, teljesen véletlenül is. Teljesen kiakadt ezen, és nagyon bocsánatot akart kérni, és négy kézlábra ment, mint ahogy a szamurájos filmekbe is, és meghajolt, és elnézést kért, hogy ő nem akart nekem jönni. Jaj. Nem bírtam neki megmondani, hogy álljon fel, mert tényleg nincs semmi baj.
Tehát a négy kézlábra ereszkedés, az tulajdonképpen egy bocsánatkérő póz.
Az a legnagyobb.
Az a full extra, amikor nagyon bocsánatot akarok kérni.
Igen. Alapból köszönéseknél simán csak a fejet hajtás van, viszont hogyha minél nagyobb tiszteletet akarnak kifejezni, vagy minél jobban bocsánatot kérni, valamiért annál jobban lehajolnak.
A kezet is össze szokták rakni?
Ja, igen, az az evéseknél van. Azt szokták mondani étkezés előtt, hogy itadakimasz, és akkor teszik össze így a kezüket tenyérrel egymás fele. Szokták jó étvágynak fordítani, viszont igazából nem azt jelenti. jól nem lehet lefordítani, de ez is tiszteletet fejez ki, hogy ezt az ételt kapom, és
hálás
hogy...
Hálás vagyok
hogy,
érte?
Igen.
Tehát hát valami... Egy kis imádságféle, mondjuk, mint az asztali áldás nálunk.
Igen, tisztelet a felé, például az édesanyja, aki elkészíti, hogy akkor értem. Ezt most én megkapom, és hogy köszönöm.
Mikor használnak még kézösszetételt?
Imádkozásnál.
Milyen vallásúak a japánok?
A sintó és a buddhizmus, leginkább a sintó.
Tartják a vallásukat?
Nagyon, nagyon. Hogyha valaki azt mondja, hogy Tokió, elképzelünk egy hatalmas várost, felhőigérő nagy házakkal. Magam is bejártam a várost, és meglepően tapasztaltam, hogy még ott is teli van kis sintoista és buddhista szentélyekkel. Elképesztő volt, és járnak az emberek öltönyben, nyakkendőben, mert ők nagyon munkamániások, nagyon sokat dolgoznak, és még akkor is mennek, és megáll, imádkozik egyet, bedob egy 5 jenest a kis szentélybe, és megy tovább imádkozás után.
Hallgatók maradjanak velünk, rövid szünet után, amiben zenét hallgathatnak, visszatérünk Ádám Gréta Szilárd is tanulóval, aki az egyéves japán tanulmányairól és hát a japán kultúráról mesél nekünk csoda érdekes dolgokat.
Halas Rádió 153 lélekmód Ifjúsági magazin Extra.
Halas Rádió a bizalom hangján. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a 153 Lélekmód magazin mai adásában. Beszélgetünk tovább Ádám Gréti, 11 B osztályos Szilárd és tanulóval, aki éppen egy éve érkezett haza Japánból. Az IFS-en keresztül nagyon sok fajta országba lehet jutni. Miért pont Japánt választottad?
Fogós kérdés. Sokan feltették már. Mióta Sziládiba tanulok, megfogott ez a japán dolog. A legjobb barátnőm, ő mutatta meg nekem igazából, hogy milyen ez a japán dolog. Ilyen japán fan, és ő vitt bele ebbe a japán szeretetbe.
Ebben a rajzfilmek is benne vannak? Hogy nagyon sok animációs film van, azért azokon keresztül is lehet érezni egy kicsit a kultúrájukat.
Igen, átjön. Leginkább az iskolai élet, ami teljesen ott igazából átjön azokból.
Benne vagyunk a közepébe. Mesélted egy kicsit Japánról, a tiszteletadásról, hogy tartják a vallásukat. Térjünk át az iskolára. Meglepődtél, amikor oda kerültél? Mesélj az élményeidről.
Ó, hát az első pár napom volt a legizgalmasabb. Egymagam voltam egy iskolában, mint cserediák. Volt egy host testvérem, egy fiú, aki egy évvel idősebb volt nálam, viszont nem az ő iskolájába kerültem, szóval nem volt senki, aki gardírozzon, vagy angolul tudnák beszélni, és aki elvezetne engem. És hát az ottani anyukám, ő vitt el először iskolába, meg volt az évnyitón is, ez egy 1500 diákos iskola volt, elég nagy iskola.
Ez nagyon nagy iskola, csak középiskolai korosztály ez az 1500
nem,
fő?
Nem, egybe volt vonva a kis iskola, másokkal a középiskolások. És ő előttük is kellett beszédet mondanom az évnyitón, na, ami nagyon jól esett. Az elején az osztályfőnököm megkértek, hogy válasszuk ki, hogy engem ki fog gardírozni, mint ahogy itt mondjuk Magyarországon őrangyalom, hogy ki legyen. És hát amikor megkérdezte a fél osztály, felemelte magasba a kezét, hogy én akarok lenni, és ez azért boldoggá tett, úgyhogy elég sokan gardíroztak. Hatalmas volt az iskola, és nagyon sokat elvesztem benne.
De ilyen barátságosak egyébként, hogy itt a fele osztálya segítődni akart válni?
Igen, igen. Nagyon érdekli őket az európaiak főleg, meg az amerikaiak, a külföldiek, viszont félénkek. Az iskolában a fiúk és a lányok nem beszélhetnek egymással. Náluk ez olyan túl ciki.
Milyen tantárgyakat kellett tanulják? Választhattál, hogy milyen tantárgyakat szeretnél tanulni?
Igen. Nagyjából mindegyikre bejártam, amelyikekre nem, az a japán órák voltak. Nekik vannak japán nyelvóra, ami beszéd, a régi szamurái is gyakori beszédet tanulják, hogy az ottani szóhasználat most milyen lenne, hogy mit jelentenek, meg amikor írásjeleket tanulnak, azokra nem jártam be, helyett elmentem a könyvtárba, és tanultam egymagam.
Japánul hogy tudtál megtanulni egy év alatt? Én valahogy azt gondolom, hogy nekem 5 év se lenne elég, tehát ez egy nem könnyű nyelv, teljesen más a hangképzése.
Egyrészt ez főleg ilyen öntanulós módszer volt, annak hát kellett így, hogy legyen. Viszont az iskolában is az egyik angol tanárom, ő segített nekem tanulni, ő tanított nekem nyelvtant. Volt egy másik tanárom, az osztályfőnököm, ő tanított nekem írásjeleket, megtanította a legegyszerűbbeket nekem, hogy el tudjak indulni valahogy. Később már az igazgató helyettes is megkért, hogy szeretne engem tanítani japánul beszélni, és hogy beszélgessünk. Annak ellenére, hogy egy szót se tudott angolul, én meg alig tudtam japánul. És így kézzel lábbal elbeszélgettünk.
Körülbelül mikorra bírtad a nyelvet, amikor már úgy tudtál velük kommunikálni, vagy ez nem lehet behatárolni?
Olyan fél évtől.
Fél évtől
az
már.
Az eleje ment. Úgy telt el, hogy az írásjelek, hogy el tudjam olvasni, amit meg akarok tanulni. Aztán naponta legalább 20 szavak tanultam. Kicsit föl kellett turbózni mindent, aztán úgy szépen lassan helyre tevődtek, hogy mit hova kell rakni, olyan fél évtől indul meg a dolog.
Ádám Gréti, aki egy évet töltött Japánba, hamarosan folytatja az élmény beszámolóját. Maradjanak velünk, zene után visszatérünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Szeretettel köszöntöm hallgatóimat a 153 Lélekmód magazin mai adásában itt a Halas Rádióban. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Japánról mesél nekünk Ádám Gréti, Szilárd és diák, aki egy évet töltött kint Japánban, 16 évesen. Igen. Nehéz volt újra hazajönni, vagy nem szeretnél újra ott lenni?
De igen, persze. És szószoros értelmiben igazán nehéz volt, hiszen amikor jöttem haza, pont hogy azt hiszem 46 éve nem várt nagy hóesés támadt Tokióba, és még be is ragadtunk egy vonatba 13 órára, onnan nem is tudtunk kijönni, alig tudtunk haza is jönni, aminek persze mi örültünk, viszont hazaérkezés után olyan, akkor még úgy nem fogja fel az ember, hogy hú, tényleg most hazajöttem, de aztán telik az idő, hogy egyre jobban elkezdenek hiányozni ott a rengeteg sok barát, a sok élménye, hogy egyre jobban leüllepszik, megmarad az emberben. Persze vissza szeretnék menni. Tervezem is egyébként, hogy ha más nem, az egyetemen lehet menni Erasmus programra, és abban esetleg menni, vagy mesterképzésben külföldön tanulni.
Milyen pályára készülsz egyébként? Lesz köze Japánhoz?
Mindenképpen valahogy bele szeretném építeni a japán dolgot is a továbbtanulásomba. Azt még nem dölt el, hogy pontosan mi lenne a legjobb választás, de mindenképpen benne lesz.
Hány hangzója van egyébként a japánnak?
Úgy van, hogy a japán írás az háromféle létezik. Vannak a hiraganák és a katakanák. Ez a kettő, ez ugyanúgy, mint nálunk, ilyen 44-44 karakteres. Teljesen a kötőszavakra, ragozásokra használják az egyiket, a másikat pedig a külföldi szavak leírására, és van a harmadik, a leghíresebb, a kanji, amit úgy gondolom mindenki ismer, mint a kínaiak is használnak, a leghieroglifásabb írásjelek.
Olyan gyönyörűen kezdtük is ezt a riportot, esetleg egy rövid verset japánul, hadd élvezzük az ízét ennek a nyelvnek.
Kyo wa sugoku ii hi deshita. Testo mo nakute sugoku nonbiri datta to omou.
Az öltözködés most a nyelvről hirtelen eszembe jutott, hiszen a kultúrának az is nagyon szerves része. Mesélj egy kicsit az öltözködésről, másként öltöznek-e?
Igen. Ami viszont meglepő a japánok öltözködésében, hogy az ember azt gondolná, mint a régmúlthoz kapcsolódóan olyan lyukaták, azok a régi ruhák, viszont nem. Hanem náluk az ilyen 80-as évek körüli öltözékek a menők jelenleg. Ami meglepő, az emberek, általában a külföldiek nem szeretik, főleg a pasiknak se jönnek be az
japán
öltözködésük.
Lányok.
Igen, szeretik a japán lányokat, viszont az öltözködés az nagyon fura. Azt a külföldiek nem szokták szeretni. Tényleg ilyen régi módiasan. A kicsi szoknya, ami olyan kis egyszerű, lelógós, nagygombú, lezserebb kabát. Viszont mindenben megvan a tipikus japán cukiság.
Cukiság.
Mindenféle masnik, a Hello Kitty, ami
jellemző. Még jellemzi. A nagyobb lányok is?
Igen. Minden ilyen, nagyon szeretik a cuki dolgokat, az aranyos dolgokat.
A felnőttek is?
Felnőttek
férfiak,
is.
Nők egyaránt?
Oké, a fiúk azok inkább az olyan kis menő dolgokat húzzák fel. Viszont az én kinti anyukám, ő is egy elképesztően aranyos nő volt, hogy így egy saját élményt is vele vigyek. A vezetési stílusa az elképesztő volt. Nagyon félénk nő volt, és mikor vezetett is, ugye rengeteg sok sávosak a japán autóutak, és amikor próbált volna átsorolni, akkor mindig így mert félt, és meg a szemét is becsukta, és mi is hátul, mert hogy úristen, nem lát anya, és akkor mi is neki megyünk valaminek.
Az előző blogban meséltél arról, hogy félénkek a japánok. Igen. Akkor te nagyon bátor és vagánynak számítottál ott, az igen. Európai stílussal pusztán.
Igen, igen, csupán azzal.
Milyen érzés volt neked egyáltalán ott elképzelni magad és elhelyezni? Hogyan járult ez hozzá az önismeretedhez, vagy megbátorodtál-e? Hogyan változtál?
Igazából adott bátorságot is, és kicsit segített az önmegismerésben. Az ember ezáltal jobban megismeri magát, hát a saját fejlődésünket ösztönzi igazából.
Élvezted ezeket az új kihívásokat, amiket meg kellett lépni?
Igen, nagyon jó volt. Hát rengeteg például ott ütközik ki ilyen helyzetekben, amiket itt minden nap látszólag megoldunk, azok igazából ott kint hatalmasabbaknak is tűnnek, komolyabbnak, viszont sokkal jobban meg tudjuk a mindenféle problémákat oldani. Minden nap szembe kerülünk olyanokkal, amit igazából megkérem apát, hogy apa segíts, léci, és apa megoldja nekem, viszont ott nincs apa. Volt, hogy egyik nap például, hogy baleset történt az egyik vonattal, és én vonattal meg biciklivel jártam iskolában, nagyjából fél órás út volt. Aggódtunk ők miattuk, viszont mi nem tudtunk hazamenni. És hát, hogy mit csináljak, apuka dolgozik, anyuka dolgozik. El voltam egy ideig, benn voltam a könyvtárban, de addig, hogy saját magam kitaláljam, hogy akkor most mi legyen. Alapból az az érzés, mikor megérkezek Japánba, és érzem azt, hogy semmi nincs nálam, gyakorlatilag csak egy kis pénz. Semmi ismerő, semmi, amit kapaszkodhatnák, csak van nálam egy kis pénz, és úgy most föltalálom magam, és itt fogok élni, és az...
Nem volt gyomorszorító érzés? Nem voltak néha félelmeid, hogy akkor hogy is lesz, mint is lesz?
Az elejében igen, amikor még tényleg nagyon ismeretlen minden, hogy mi lesz a családdal, hogy jól ki fogok-e jönni velük, föl fogom-e találni magam az iskolába, hogy lesz egyáltalán másik cserediák az iskolába, hogy be tudok-e majd illeszkedni. Alapból itt hétköznapi dolognak tűnik, az ott teljesen megingatott, hogy hú, ez most hogy is lesz?
Hát igen, egyébként ez érdekes érzés, mert az ember hirtelen elveszti ezeket a biztos pontokat, amik nem is tűnnek fel a hétköznapi életben, és akkor hirtelen önállónak kell lenni. Te hívő vagy egyébként? Tehát bízol Istenben?
Református vagyok, igen.
Milyen hamar érezted magad otthon?
Nagyjából szerintem egy hónap azért kellett. Az első két hét után persze összeszoktunk a családdal, mivel ugye még a kommunikáció is sem működik, hiszen anyukám is keverte az angolt meg a japánt, mert nem igazán tudnak angolul. Apukám meg egyáltalán nem tudott angolul, ott meg én tanítottam angolul, hogy tudjunk beszélgetni. Így csak a testvéremmel tudtam beszélni, tehát az is akadályozta egy kicsit. Viszont nagyon jól összeszoktunk. Azért egy hónap után már igazán mondhatom azt, hogy nagyjából, mint egy család, úgy összeszoktunk.
Hamarosan visszatérünk Rétivel, és beszélgetünk tovább Japánról, és a különleges japán élményekről, ételekről akár.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Szeretettel köszöntök mindenkit a 153 Lélekmód magazin mai adásában. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Ádám Gréti, Szilárd és Diák a vendégem, aki egy évet töltött Japánban. Nagyon más az oktatás. Maguk takarítják ugye például a diákok a termeket. Mesélj, mik a leginkább jellemző különbségek a mi oktatásunkhoz, tanulásunkhoz képest?
Például nekik az óráik is teljesen másképp vannak beosztva. Például nincsen 10 órai szünet. Sem.
Szigorúbb az oktatás, úgy érzed náluk?
Szigorúbb, és több benne a perspektíva. Az első 4 óra után esznek, utána van 2 órájuk, és utána takarítás. Aztán nekünk volt még egy óránk, mert mi voltunk a jobb osztály, és aztán még mindenki megy szakkörre. Mindenkinek van egy választottja, ez náluk ugye japán, tehát a karate, a judo, a kendo.
Tehát a sportot jelent
sportok,
mindenképpen.
Minden, vagy futás, bármi. És minden nap van általában, szóval minden nap gyakorolják, ami jellemző is rájuk, hogyha egy valamit csinálunk, akkor az gyakorolni kell. Hogy bármit művel az ember, az mindig gyakorolja.
Mit találtál még nagy különbséget?
Amit már említettem is ezelőtt, hogy maguk tanulják a régi japán nyelvet is.
Mi ennek az értelme?
Az, hogy ha el akarnak olvasni egy régebbi japán könyvet, akkor nem fogják tudni. Mert hogy vagy a kanjit nem tudják elolvasni, az írásjelet nem fogják fölismerni, vagy pedig nem értik, hogy mire gondol. Ez olyan, mint amikor a régi szövegekben nem tudjuk, hogy pontosan mire gondol, vagy amikor pontosan a költő mire érti azt, amit mond.
Ez nagy idő és nagy energia, és szeretik ezt a japán diákok, vagy unják?
Is, úgy gondolom. Ott is persze megvannak a diákoknak, hogy kinek mi tetszik, ki mire fogékony, tehát ez olyan változó dolog még ott is.
Mennyire szabadok? Mennyire nyilvánítanak szabadon véleményt?
Szabálykövetőek, nagyon sok a szabály, és be is tartják őket, szeretik őket egyébként. Hát most persze a fiatalabb korosztály, ugye bennük van egy kis tiltakozás, de ugye a japán diákok mindenki egyenruhát visel. Nálunk a lányok mindig azt próbálták csinálni, hogy a hosszú szoknya, ami alapból térdig ér, hogy föltekerik a tetejét, hogy rövidebb legyen, mivel egyetemekről és a továbbtanuláson, meg az Európai Unióról nagyon sok előadást tartottak nekik, okosító előadásokat, és ilyen előadások után mindig leellenőrizték őket, egyenként megnézték mindenkinek a szoknyáját, hogy kinek van leengedve, és kinek nincs, és akit rajta kapták, az kikapott.
Ilyenkor rossz jegyet, vagy leszidják?
Nem, náluk jegyek nincsenek.
Nincsenek viszont, jegyek?
Nincsenek, viszont leszidják őket. Náluk úgy van, hogy ők dolgozatokat igazából nem nagyon írnak. Írnak, viszont például csak fizikából, ilyen kis röbb dolgozatot. És a dolgozatokat is, ezt az 1-2-t a szülőknek elpostáz, elküldik. És így tudni fogják a szülők, mint hogyha a gyerek nem is akarja megmutatni, bár persze megmutatja. Mindig van neki kb. Olyan 2 hónaponta lehet talán nagy dolgozataik, amikre igazán tanulnak, és azok a fontosak. Az úgy van, hogy 4 napon keresztül 1 nap 3 tantárgyból írnak, mint egy nagy témazáró nekünk, és arra készülnek, hazamegy, és egész délután tanul is rá, és keményen veszik.
És akkor nem kapnak rá jegyet?
Nem, ők 100%-ot kapnak rá, tehát olyan, mintha 100 pontjuk lenne, és abból kapják 100%-osan.
Mennyire motiváltak a diákok?
Motiváltak. Főleg én ugye egy private schoolban voltam, ott főleg ugye megvolt bennük a motiváció, és nagyon ők szerettek is tanulni, okosak is voltak, viszont úgy vettem észre, hogy érdeklődőek a környezetük iránt, és ezáltal szeretik is megtanulni. Ez olyan, mint például, hogyha valaki szereti a nyelvet, akkor könnyebben is tanulja.
Ebből, amit elmesélte, nekem az szűrődik le, hogy általában nincsenek iskolai konfliktusok. Tehát nem tiszteletlenek a tanárokkal.
Nem igazán, nem is késnek el suriból, semmi hasonló.
Ennek mi lehet az oka? Általában a kölcsönös tisztelet, vagy a szigorú szabálykövető magatartás?
Én úgy gondolom, hogy a tisztelet. Ez okozza a magatartásukat is igazán. És ez nem feltétlenül csak a meghajlás, hanem alapból mind a kettő, a tanár is tiszteli a diákot és az ő munkáját, és a diák is tiszteli a tanárt, és mindkettő nagyon fontos, úgy gondolom, és ezért megadják egymásnak a kellő tiszteletet. A tanár kellően elmagyarázza, kellően odafigyel, és a diák is ezáltal meg van elégedve, és ez is tiszteli a tanárt azért, mert el akarja magyarázni neki.
Mi az, Gréti, amit áthoznál Magyarországra, Japánból?
Ezt a tiszteletet mindenképpen. Amit még áthoznánk, ezt úgy nehéz megfogalmazni. Talán az akarást, hogy úgy fogalmazzak, ami úgy előre viszi a dolgokat, és azt a belső kedvességet. Nem a közjóra gondolok, hanem...
Saját célok, tehát saját tervek.
Saját célok is, meg az egymással való kapcsolatokat is ezzel sokkal előrébb lehetne vinni.
Az életszínvonal magasabb nyilván, mondjuk.
Persze.
Ez oka lehet annak, hogy kedvesebbek az emberek, vagy a kultúrában van azok véleményed
szerint?
Én úgy
gondolom, hogy a kultúra, de persze a jólét is beleszámít. Amit ugye a gazdasági pozíciójuk miatt nincs annyi gondja, tehát nem stresszel és nem lesz ideges. Emiatt ez nem is csapódik ki a családon, meg semmi ilyesmi következménye nem lesz, ez is persze benne van. Viszont alapból nekik van az, hogy nem az az első, hogy okot talál, hogy leordítjuk, vagy hogy alapból már levonjuk a konzekvenciát a dolgokból, hanem először megpróbálja megnézni fölülről, hátulról, és megnézi az okát, és úgy vonja le azt, hogy ez ezért van, elfogadja, és megy tovább.
Hát köszönöm, Gréti. Csodálatos világot festettél fel elénk. Én azt gondolom, hogy ez hatalmas élmény lehetett. Én biztatlak téged, hogy írd le ezeket. Biztos, hogy nagyon sokan elolvasták. Köszönöm, hogy itt voltál, és kívánok hamar újabb élményt ebben a csodálatos országban.
Én is köszönöm.
Hallgatóink, ne feledjék, hogy ezeket az élményeket meghallgathatják ismét hangalbumunkból. Egy hét múlva új témával jelentkezünk. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.